Kincses Gyula, egykori orvos, későbbi egészségügyi államtitkár, jelenleg egészségügyi szakíró a vendégem ma este, mert egy közérthető és kevéssé szívderítő levezetést publikált az Indexen, melyben elmagyarázza, miért utópia az ingyenes, magas szintű, mindenkit egyformán megillető, teljes körű egészségügyi ellátás, mely egyébként 1972-ben lett feltalálva, de a maga komplexitásában sosem működött. Vagy magas színvonalú nem volt, vagy ingyenes. Viszont tényleg mindenkinek járt, és mindenre vonatkozott, a fogpótlástól a vese átültetésig. Ma már a rendszer itt-ott változott, de érdemben nem eleget ahhoz, hogy fent tudjon maradni. Mi a teendő? Erről beszéltetem vendégemet.
Szabadsáv. Közérdekű magánügyek. Rangos Katalin műsora.
Jó estét kívánok, itt ül mellettem Kincses Gyula. Jó reggelt azoknak, akik reggel hallgatják az ismétlést. Teszt következik, hogy hányan hallgatnak bennünket, abban közreműködik majd Zsivány Andrea, mert ez az időpont, ez szegény Kincses Gyulával egy óriási kitolás. Részben nem nézheti a meccset, részben pedig hát a hallgatók azt hiszem, hogy kicsit megcsappantak.
Én köszöntöm Erikát, aki megígérte, hogy hallgatni fogja.
Az egy hallgató, ez teljesen megérdemli.
Másrészt szerencsére az archívumba ott lesz, és ki fogom tenni a saját oldalamra utána.
Jó, tehát a kincses rajongók megtalálják majd ezt az ő saját honlapján, viszont akik meg be akarnak jelentkezni, hogy milyen megoldások volna az egészségügyre, hangsúlyozom azt, hogy azokat a sztorikat, azokat a rémtörténeteket, amelyekből mindenkinek van egy kosára, azokat most nem kérjük. De akinek valamilyen elképzelése vagy konstruktív ötlete van arra, hogy hogyan kellene az egészségügyet megjavítani, vagy érdemben szeretne hozzászólni ahhoz, amit Kincses doktor elmond az egészségügyel kapcsolatban, a saját vízióját, hogy kéne ezt megjavítani, és miből adódik a jelenlegi állapot, az telefonáljon, és akkor bekapcsoljuk az adásba 24 07 95 3, vagy 06 30 30 30 95 3 a telefonszámunk. És akkor kezdjük az elején, hogy mi a baj a jelenlegi állapottal.
Ugye, ahogy írtam is, a 20. század középső harmadában volt egy olyan rövid időszak, amikor azt hittük, hogy annyit fejlődik az orvostudomány, annyit fejlődik a társadalom, hogy most már tényleg eljön az a Kánaán, amikor mindenkinek mindent ingyen lehet adni. Nem volt teljesen illúzió ez a remény, hiszen hatalmas javulás történt a születéskor várható átlagos élettartamban. Ugye a védőoltások miatt a nagyfertőző betegségek megcsappantak, utána az antibiotikumok miatt hirtelen gyógyíthatóvá vált rengeteg betegség, és azt hittük, hogy ha ebbe az ütembe haladunk, akkor minden betegséget legyőzünk.
És mi már ebbe születtünk bele, és a hallgatók nagy része is ebbe született bele.
És azt hittük, hogy innentől kezdve tényleg a mindenki totál egészséges lesz, és hiperegészségesen fogunk meghalni. Aztán már a múlt század végén elkezdődött az, hogy rájöttünk, hogy ez nem így van. Egyre több mindent találtunk fel, egyre újabb diagnosztikai eljárások születtek, erre újabb terápiák, mint a rakéta és ellenrakéta, és rakéta elhárító, ellenrakéta elhárító, tehát nagyjából így megy a diagnosztika és a terápia versenyfutása is az egészségügyben. Ez jó, hiszen ettől egyre tovább élünk, egyre egészségesebbek leszünk, de egyre drágább. És ráadásul egy új dolog is beköszöntött az életünkbe, hogy régen egy betegségnek két kimenetele volt. Vagy meggyógyult valaki, vagy meghalt. De harmadik eset nem nagyon létezett. Ma egyre gyakoribb a harmadik eset, hogy nem tudjuk meggyógyítani a beteget, de tartós, hosszú kezeléssel egészen sokáig meglepően jó életminőségben tudjuk tartani. Hogy egyértelmű legyen, hogy miről beszélek, például a cukorbetegség. Nem tudjuk a cukorbetegeket meggyógyítani, de inzulinnal folyamatosan adva,
addig élnek,
mint a többiek. Pontosan. Tehát egyre több ilyen betegség van.
És itt van például az AIDS, nem?
Amely, így van, az is ilyen.
Hogy milyen drámai volt a felismerés, hogy létezik ez a betegség, és mondjuk a 80-as évek közepén, és azóta meg azok az emberek szerencsére, akik megkapták a fertőzést, nem haltak meg, mert...
De nem is gyógyultak meg.
Igen,
hanem
és folyamatos
kerülést kapnak. Pontosan,
erre akar kiukadni az én vendégem.
Így van. Tehát,
tehát, hogy minden iszonyú drága ezek szerint.
Van.
A gyógyítás, az eredményes gyógyítás drága.
Nem szeretem ezt a szakszót, hogy vagy erőforrás, de ugye két erőforrás van, a pénzeszköz és a humán erőforrás, most már a verseny abban van, hogy melyikből van kevesebb. Tehát ezért az egészségügy mindenütt a világon gyakorlatilag egy probléma generátor, kríziságazat, mindenütt reformálják, mindenütt valamit
de
ki akarnak.
De miért van kevesebb? Ez nem, az, hogy Magyarországon miért van kevés belőle, azt tudjuk.
Pénzből vagy orvosból?
Nem, hát a pénzből, a pénzből is el tudjuk képzelni, hiszen általában a nemzeti jövedelemhez
képest költenek
egészségügyre. Magyarországon ehhez képest is ebből a rendszerből hiányzik. Van, aki szerint 600 millió, van, aki szerint 300.
Milliárd.
Milliárd, bocsánat, csak annyi pénz senki sem látott.
Mert az egy hűírására a stadionokban, igen.
Szóval, hogy irtozatos mennyiségű pénz hiányzik a rendszerből egyrészt, másrészt meg rengeteg orvos hiányzik most már a rendszerből, mert az elmúlt 3 évben elmentek.
Igen, de ugye, ahogy szeretem elmesélni, nem arról van szó, hogy egy londoni kórházigazgató felesége arra ébredt hajnalba, hogy a férje csatakosan hánykolódik az ágyba, és azt sutogja, hogy csak egyszer lenne egy magyar orvosom. Tehát nem arról van szó, hogy a magyar orvos azért viszik mint a cukrot, mert a világon a legjobb, nem rossz, de azért viszik, mert ott sincs.
Tehát de globális... miért nincs azokon a helyeken, ahol pénz is van, meg...
Sok oka van annak, de két alapvető oka van. Az egyik, hogy az egészségügy az a speciális ágazat, ahol a tudomány és a technika nem vált ki alapvetően élő munkát, hanem növeli az élő munkahiányt. Egyszerű példát mondok, felfedezték a CT-t, nem mondták azt a röntgeneseknek, hogy hát akkor röntgen bezártuk, mert itt a jobb technika a CT. Felfedezték az MR-t, senki nem zárta be a CT-ket, ugyanúgy ott maradtak a röntgenek, és rányított az MR, hanem elszipkázta a röntgenesek javát, vagy a CT-sek javát az MR-be, ugyanez a PET-tel, és közben ráadásul az ultrahang egy iszonyú fejlődésnek indult. Tehát minden tudományos felfedezés új és új szakembert kíván, nem pedig kivált. Ugye, tök egyszerű példa, a kombájn jó drága, nagy, de amikor megvették, akkor 20 kaszásnak, 20 marokszedőnek, 20 vízhordónak annyi lett, tehát kiváltott 60-100 embert. Az egészségügyben az új kombájnok, azok nem váltanak ki szakembereket, hanem újabb és újabb szakemberigényt generálnak.
Na de nálunk boldogabb vidékeken, vagy gazdagabb országokban, miért nem képeznek annyival többet ezekből az emberekből?
Az orvosképzés egy lassú és rigid feladat. Ugye kormányunk mindenre gyorsan reagál, és eldöntötték, hogy akkor itt Magyarországon a Budapesti Egyetem, most hallottuk, hogy világorvosképzésének a központja lesz. Egyszer, amikor egy újságíró megkérdezte tőlem, hogy miért nem lehet növelni a képzés számot, akkor azt mondta, hogy egy, túl sok értelme, illetve van értelme, mert a külföld megköszöni nekünk, de úgysem marad itthon. De a másik, hogy bocsánat, de ezt válaszolta, hogy nincs elég hulla.
Nincs kint tanulni.
Tehát a filozófus képzésnél valóban kréta kell, egy flipchart kell, és egy tanár kell, és egy terem kell, aminek legalább 18 fok a hőmérséklete. Ennyivel lehet filozófust képezni. Orvost képezni nem lehet tanteremben csupán, hanem nagyon sok gyakorlattal lehet, és ugye azt nem lehet, hogy a klinikán fekvő beteget 214 orvostan hallgató vizsgálja végig minden nap. Tehát egyszerűen vannak fizikai korlátai az orvosképzésnek, és gondolom, hogy máshol is van. És ugye még egy dolog miatt van a világon orvos hiány, vagy egészségügyi szakember hiány, hogy az utóbbi, nem tudom én, 20 vagy akárhány évben, lehet, hogy picit több, kitágult a világnak az a része, ahol arra az orvoslásra szükség van, amit mi tudunk. tradicionálisan a világ lakosságának a nagy részén erre a fajta orvoslásra nem volt igény. Megoldották törzsi keretek között, vagy hagyományos népi gyógyászattal, indiai, kínai, egyéb gyógyászattal, de másként oldották meg. Na most beléptek új gazdag területek, Közel-Kelet, stb., hiszen Angliából két dolog miatt megy el az orvos, vagy Amerikába azért megy el, hogy Nobel-díjas legyen, tehát nem is a több pénzért önmagában, hanem az a szakma csúcsa, ha valakiben komoly szakmai ambíció van, akkor ezt Amerikában tudja elérni, vagy ha pénzt akar keresni, akkor elmegy a fejlődő államokba, Közel-Keletre, stb. Tehát kitágult az egészségügyi piac, és nem tud olyan gyorsan képződni szakember.
Jó, hát ez végülis egy elfogadható magyarázat, de nagyon... Az, hogy sokáig készül az orvos, az rendben van. De igazán nem értem, hogy miért nem volt paradigmaváltás 15 évvel ezelőtt a gazdag európai országokban, és miért nem csináltak maguknak elég orvost. Miért nincs a norvégoknál, miért nincs Angliában, miért nincs mindenhol. Tehát, hogy azt mondod, hogy nincs elég hullav, meg hogy ez lassú, ezek nekem egy kicsit puha magyarázatnak tűnnek.
Ahogy ez arra magyarázat, hogy Magyarország miért nem tud ötször annyit képezni,
de nem az,
ma,
hogy Magyarország nem tud ötször, azt nem gondoltam. Igen. Tehát, hogy
Euró... miért nem állunk mi rá, iparszerűen ráálltunk. Tehát amit lehetőség lehet, van,
nem,
azt csináljuk.
Igazából nem ezt kérdeztem, igen, hanem az, hogy a világon miért általános az orvos hiány. Miért tudnak, ha nem
én
a
elmondtam két
legjobbak
okot,
a világon,
tudok,
akkor nem értem.
Várjuk a telefonokat.
Jó, majd akkor megkapjuk a telefonokat, és még azt szeretném tudni ezzel kapcsolatban, hogy mindaz, ami a 70-es évektől mostanáig történt az orvostudományban, azzal Magyarország dacára annak, hogy a 1990-ig masszív szocialista ország volt, icurka-picurka nemzeti jövedelemmel, de mégis arra emlékszem, hogy ahány a szocializmusban, ahány kórház csak tudott, megkapalintott egy CT-t magának. Tehát, hogy igyekeztek Magyarországon a kórházok fölszerelni magukat korszerű eszközökkel, korszerű diagnosztikai eszközökkel. Tehát, hogy az erőforrások azok nem voltak nagyon koncentráltak, csak erre próbálok célozni.
Ez teljesen igaz, de CT egészen a rendszerváltás előtti években jelent meg a magyar kórházakban, és alapvetően azért a mindenünk van, ez a Medicor és
Medicor
az egyéb szocialista
piacról
volt.
Lehet, nem mutatott semmit, de hogy én 79-ben már azzal piszkáltam a Medicor igazgatóját, hogy de miért a második generációsat veszi meg, miért nem a harmadikat, mert már ott tartott nyugat. Erről folytott a szó.
Tehát a szocializmus abban az értelemben véve egyel korrektebb dolog volt, hogy ott mindegy, hogy a kokomlista miatt, mindegy, hogy a devizahiány miatt, de az állam mondta azt, hogy bizonyos technológiákat nem tudok beengedni, gyógyszerekben, készülékekben, stb. És ezért nem az orvos szembesült azzal, hogy ott a technológia, csak nincs rá pénz.
Mert az rosszabb érzés?
Az orvosnak mindenképpen, hiszen ha nem lehet, ha nincs eszközöm, hát akkor megoldom azzal, amim van. De amikor van elvben eszközöm, csak épp nem engedik, hogy használjam, mert hogy hóvége van, és elfogyott ez a bizonyos teljesítményvolumen korlát.
Ami hány, most van.
Ami most
tehát
van.
Ez a jellemző,
így van.
A mostani
ez egy sokkal durvább dolog, tehát ma az orvos szembesül ezzel, az ő nyakába van téve ez a felelősség, amit 90 előtt az állam vett át azzal, hogy egyszerűen nem engedett be bizonyos technológiákat.
Jól gondolom-e, vagy tévedek, hogyha azt mondom, hogy az volt, aki a 70-es években is már állt mind a két lábán, hogy az az illúziónk visszafelé pillantva, hogy akkor flottabbul ment az ellátás, mint hogyha az a szlogen, ez az ingyenes, teljes körül, nem tudom, blablabla, bla, ez inkább látszott volna működni, mint most.
Ezzel kezdtük a beszélgetést, hogy így van, abban az időben folyamatosan azt láttuk, hogy egyre több kórház van, egyre több, igaz, hogy szocialista, de különböző készülék van, és egyszerűen nem voltak azok a belső korlátok kapacitásban, finanszírozásban, amivel szembesült naponta a beteg és az orvos. De ennek az volt az egyik ára, hogy a technológia visszafogott volt, nagyon sokkal kevesebb importgyógyszer volt, tehát egy lépéssel az egész rendszer le volt maradva nyugathoz képest, de az, ami volt, az sokkal szabadabb hozzáférésű volt.
És akkor most mi a teendő most, amikor minden technológia rendelkezésre áll, gyakorlatilag Magyarországon az van jelen, ami akár nem tudom én Angliában, de ehhez nagyon korlátozott a hozzáférés. Legalábbis ezt éli meg az átlag beteg. Rosszul gondolja, amikor ezt éli meg?
Egyrészt rosszul gondolja, mert ahhoz képest még mindig a gazdaság teljesítő képességéhez képest összességében, és ha nem egy beteg szemszögéből nézem, hanem átlagban nézem, akkor Magyarországon még mindig meglepően komoly technológiákhoz, meglepően jó hozzáféréssel lehet hozzáférni. Ki kell mondani, hogy hiába egész Európában, Magyarországon a legrosszabb a rákhalálozási adat, egy rákbetegnek ugyanazok a gyógyítási technológiák gyakorlatilag rendelkezésre állnak, mint bármelyik nyugat-európai országban. A különbség három. Az egyik, hogy Magyarországon az életmód, az önkizsákmányolás, az egészségtelen életmód, stb. Miatt sokkal gyakoribb a rákos esetek előfordulása, mint egy normál országban. Kettő, sokkal később kerül felismerésre az, hogy valami baj van, nem járunk el szűrésre, nem ismerik fel az alapvizsgálatok során adott esetben, amik fel lehetne, és utána, amikor már megvan a gyanú, még mindig egy bizonytalan és lassú és bonyolult ügymenetben jut el a szakintézményig a beteg. De ha már eljutott, ott megkap mindent, csak sok esetben későn.
De miért lehet az, hogy nem ismerik föl az alapellátásban, hogy miről van szó? Mint hogyha egy ilyen félmondatot hallottam volna, vagy rosszul?
Nem az egyes kollégákról mondok ezzel ítéletet, hanem arról a gyakorlatról, ami az általános alapvizsgálatok. Tehát ha célzottan vizsgálnak valakit Magyarországon, akkor a baját előbb-utóbb és általában előbb megtalálják. De az a szemlélet, amivel még mi jártunk egyetemre, amit próbáltunk fiatalabb, csinosabb hölgyeknél mindig érvényesíteni, hogy teljesen levetkőztetett beteget, egész testét vizsgáljuk, hiába bármilyen vanaszával jött. De ez a bizonyos mellékleletként előkerülő dolog, amikor a fogász azért, mert ha már ott van a beteg, és a fogát kell fúrni, akkor átnézi az egész szájüreget, és észrevesz olyat is, ami még nem a, ami nem amiért jött a beteg. Ebben azt hiszem, hogy van még tartalék Magyarországon is.
Azoknak mondom, akik autóban ülnek, hogy 1-0 az állás magyar vezetéssel, mert hogy el tudom képzelni, hogy és Szalai lőtte, mondja Józsa Peti kollégám az üvegablak túloldaláról.
Na hát akkor a futball már rendben van, az egészség.
A futball rendben van, az egészség, igen. Ugye nem ennyire egyszerű a dolog. És egyébként mondom, hogy majd akinek véletlenül indítatása van, és nem meccset néz a 24-07-95-3, vagy 06-30-30-30-95-3 a telefonszámunk, hogyha be akar kapcsolódni valaki az adásba. Ott hagytuk abba, hogy tehát akkor, ha valaki fogorvosnál jár, akkor nem automatizmus az, hogy a fogorvos a szájüregi rákok szempontjából is körbe pillant az illetőnek a szájában, és nyilván ez az összes többi aktuális ellátásra vonatkozik, tehát hogyha valaki, nem tudom én, nem, hát azért, hogyha valaki megfázik és hörkurutja van, akkor azért adnak a tüdőröngenyébe el szoktak mélyedni szerintem.
A tüdőröngenyében igen, de egy bőrrák nem biztos, hogy előkerül.
Uh-huh. Jó, és ez egyébként a világ fejlettebb felén az automatizmus, hogy előkerül? Tehát, hogy ott egy családorvos az a töviről hegyire
bocsánat,
el.
Bocsánat, nem a kollégákat akarom ezzel bántani. Végigmond elnézést. Tehát az a lényeg, hogy általában a kultúránk úgy az egészségügyi, tehát orvos és beteg teljesen más. Ugye 90-ben, amikor elkezdtek hazaszivárogni, mármint távolba szakadt hazánk fiai, és ugye ők is segítettek az ellátás, vagy akartak segíteni megszervezésébe, akkor egyszerűen nem értették az egészet, hogy ez hogy van, hiszen hogy ő, ha elmegy a házi orvosához, akkor a házi orvos először is megkérdezi tőle, hogy a szexuális élete rendben van-e. Most mi köze hozzá, ugye nálunk ez így jön le. kettő belenyúlt a fenekébe, hát hol képzelhető el Magyarországon az, hogy egy alapvizsgálatnak a része egy rektális, digitális, tehát ujjal való betapintás, fel is lennénk háborodva, de ugyanígy a feleségét a házi orvosa nőgyógyászati alapszűrésbe részesíti, hát mit köze hozzá nálunk ez lenne a reakció. Tehát azért mondom, hogy nem a kollégákat akartam ezzel bántani, vagy azt mondani, hogy a magyar orvosok felületesek, vagy rosszak, vagy szóval nehogy valaki félreértse, de ez a fajta gondolkodás az egész rendszerünkben nincs benne.
Na de ez egyébként nagyon bonyolult lenne, hogy ezt átgombolják? Tehát, hogy az alapellátásban egy körzeti orvoshoz forduló ember az összes kényelmetlen, ám de szükséges vizsgálaton túlessen akkor, amikor oda kerül?
Azt gondolom, hogy miután a körzeti orvosoktól előbb-utóbb úgyis el kell sajnos búcsúznunk.
Mert kiöregednek, és tényleg elmennek nyugdíjba.
Így van. Tehát az a fajta házi orvosi rendszer nem tartható fent, ami Magyarországon évszázadokon át, vagy legalábbis tradicionálisan ma még vegetál, vagy bocsánat, sok helyen jól működik, de már a súlyos fogyás jelei mutatkoznak. Tehát muszáj valamilyen más alapellátási modellre áttérnünk, mert egyszerűen nem lehet pótolni, hát több mint 40% a 60 év fölötti az orvos kollégáknak, és egyszerűen az orvosok se élnek a végtelenségig, ráadásul a hihetetlen terhelés a többi miatt. Nem is hosszabb az átlag életkora az egészségügyi dolgozóknak, orvosoknak, mint a betegeinek. És hát azért az nem megnyugtató, hogyha kizárólag 80 fölötti kollégák látják el a betegeket.
Pedig a tapasztalat azért az nagyon komoly dolog. Most egy hallgatóval fogunk beszélgetni, úgyhogy addig a türelmüket kérem, hogy beöltözünk a fejhallgatóba. Halló, jó estét kívánok! Hoppá, be kell dugni azt oda az asztalba. Az enyém az be van dugva, és közben a kollégám segít és megmutatja, talán ide... Talán nem oda. Jó. Csak érdeklődnék, hogy van a vonalban valóban hallgató?
Kiskezi csokorom.
Jó estét, mindannyian halljuk. Parancsoljon.
Ferenc András vagyok, és én igazából itt pontosan a szűrés és egyéb dolgok kapcsán szeretném elmondani azt, hogy én hála Istennek olyan szerencsés vagyok, hogy a cégem kötött ránk ilyen magánegészségügyi biztosítást. És pont egy ilyen pajzsmirigy, most biztos nem fog eszembe jutni.
Nem baj, hát megvizsgálták a bőrbet a nyakára.
Ultrahang kapcsán felfedeztek egy 24x27x18 mm-es vegyes szerkezetű területet, tehát ez még összekte a magánszférába ment, és hát bizony, heteket, nem, inkább hónapot kellett volna várnom arra, hogy megállapítsák, hogy ez jó indulatú-e, vagy rossz indulatú. És én ezt igazából nem tudtam hova tenni. Hála Istennek, magánúton.
Módja volt rá, és kiderítette?
Két napra rá megállapították. Hozzáteszem, hogy mondom, magánúton volt a belgyógyásznál is, aki próbált jobbra-balra telefonálni, és ő 16-ára, azaz, ha igaz, holnap után lett volna maga ez az aspirációs mintavétel. Igen. Tehát, hogy ilyen a magyar egészségügy, és én nem kívánom senkinek ezeket a heteket, amit át kell élni ez ügyben.
Nagyjából erről beszéltünk, és az a szála is igaz a történetnek, hogy ha véletlenül ez a rossz kimenetelű lett volna, akkor viszont mégiscsak az állami egészségügy lett volna az, ami a méregdrága kezeléseket megadja. De én is ezt mondtam, hogy az a probléma Magyarországon, hogy későn kerülnek felismerésre a betegek, pontosan emiatt, hogy a kivizsgálási idők rendkívül hosszúak, nem megfelelő szervezettségűek, nincs megmondva az, hogy milyen esetben kell előnyben részesíteni, vagy nem pontosan van megmondva, illetve betartva. Tehát így van, a kivizsgálási szakban vesztünk el életeket, vagy éveket.
Na most ön azt mondta, ugye, hogy...
Bocsásson meg, hölgyem, hogy a szavába vágunk, de ez nem feltétlen igaz. Mert a kollégámat nem tudták megműteni epeműtéttel, ő is hónapokkal kapott volna, így az a, hadd nem mondjam, melyik az a, mindegy, az a luksebészet.
A laparoszkópiás sebészetről beszélünk, az viszont nem életmentő és nem daganatos dolog, arra nyugaton is várni kell legalább ennyit, mint nálunk. Tehát pontosan ez nincs meg. Ez a sor...
A magán részben két nap múlva megvolt, mert a görcsei voltak.
Igen.
És az a vicc egyébként, csak azt szeretném elmondani, hogy mindenki tudja, aki a Klubrádiót hallgatja, hogy ez a biztosítás, ez egy viszonylag erenyész összeg. Tehát 3000, mit tudom én, hány száz forint, direkt nem mondok biztosítót, és egy csomó mindent áll, és sokkal nyugodtabb tőle az ember.
Mármint, hogy ha magánorvost vesz igénybe, 3000 forintos havi összegért tud biztosítást kötni, és akkor azt fedezi a magánorvosnak a...
Így van, tehát hogyha én a hozzátartozómhoz szeretnék, tehát mondjuk a gyermekem kapcsán szeretnék ilyen biztosítást kötni, nyilván a cég csak ránk köt, akkor 3000 pár száz forintért ezt meg lehet tenni, és ha jól emlékszem, akkor a fogászat és pszichológia, pszichiáter, tehát ilyesmit nem, meg nyilván ilyen...
esztétikai sebészet biztos nem.
Az persze, hogy nem.
De klinikai sebészetet is, most mondom, tehát ez a laparoszkópiával a kollégát megműtötték két napon, és VIP szoba nélkül külön szobába volt.
Jó, szerintem ne is menjünk cégekbe és részletekbe bele, de ez csak úgy hihető, hogyha a vállalat egy nagyobb értékkel köti meg önre a biztosítást, és ehhez képest a családtagra való kiterjesztés kerül viszonylag olcsóba. Tehát 3000 forintért nem lehet ma.
Vagy ha igen, körül... akkor mondja el a kolléganőnek, aki vagy elveszi magát.
Műtéti összeghatár van elvileg, igen, hogy meddig téríti a biztosító, de én 600 féle ilyen magán... részem jártam, és én igazából csak erre szeretném mindenkit biztatni, hogy ebben is egy bizony el kell gondolkozni.
Köszönjük szépen, hogy hívott bennünket, viszonthallás! Kicses Gyula eredetileg orvos, később pedig egészségügyi államtitkár, most pedig egészségügyi szakíró a vendég, mondom azoknak, akik esetleg most kezdték el hallgatni az adást, és az egészségügy... hogyan és mit lehet kezdeni az egészségügy megjavításával, hol kell hozzákezdeni. Körülbelül ez a mai beszélgetésnek a témája, és akik viszont régebben is hallottak minket, a hírek előtt azok tudják, hogy volt egy hallgató, aki elmondta, hogy a munkáltatója befizette menedzser szűrése, illetve hát ilyen speciális szűrésvizsgálatra, ahol találtak neki némi pajzsmirigy eltérést, amit hogyha államilag akart volna kivizsgáltatni és eldöntetni, hogy milyen kilátása van a betegségének, akkor sokat kellett volna várni, és természetesen megcsináltatta ezt magánszolgáltatóval pénzért, és így megnyugodhatott, és ez elvitt minket oda, hogy a magánszolgáltató vagy a közellátás kérdéskörét megtárgyalhassa Kincses Gyula. Ketté szakítja ez teljesen a beteg társadalmat? Szegényekre meg gazdagokra?
Hát még az egész társadalmat. Tehát ugye ott tartunk, hogy minden kommunikáció azt mondja, hogy dehogy is mindenkinek jár ingyen minden, és aztán a klasszikus vicc, hogy járni jár, csak nem nagyon jut. Ez a fő szabály ma Magyarországon, és ezért ugye vagy valaki kivárja a sorát, ha megéri, vagy pedig megoldja okosba, mert ugye ez is létezik, hogy azért ugyanoda megy, csak beszél valakivel, meg ismerős szerez, meg stb., vagy egyszerűen elmegy a magánellátásba. Ezzel az egésszel az a baj, hogy egyrészt tisztázatlan a közösségi egészségügyön, tehát az állami egészségügyön belül is a rendszer, legálisan nem tudom, hogy mi az, amit megvehetek, és ezért ügyeskedéssel próbálom megvenni, borítékkal, kapcsolati tőkével, mindennel. Másrészt pedig ugye a betelefonáló hallgató is azt mondta, hogy őt a munkahelye fizette be. Tehát nem mi állampolgárok vagyunk azok, akik egészségtudatosak vagyunk, gondoskodunk magunkról, stb., hanem a egyes nagyvállalatok, ahol főleg az anyavállalatnak megvan ez a kultúrájában, és azok
hát tud rá költeni. Ez
igen, de benne van a kultúrájában is.
Igen, csak ez egy fizetés kiegészítés körülbelül.
Igen, de hogy erre adja, és nem pedig ételjegybe, vagy valami egyébbe. De az igazi probléma az, hogy ma ezekben a idézőjelvetett kiegészítő biztosításokban nem kiegészítő biztosításokat vásárolunk, hanem párhuzamos biztosítást, magyarul a magánegészségügybe azt vesszük igénybe, azért fizetünk még egyszer, ami amúgy járna nekünk a közösségi egészségügyben.
Arra nincsen mód, hogy átirányítsuk az addigi befizetésünket abba a magánellátóba, ahol egyébként igénybe veszük az egészségügyi szolgáltatást, legalább egy államilag elismert összeg szerint. Tehát amennyiért csinálnak egy epeműtétet az állami kórházban az én biztosításom alapján, amennyit elismer ezért a társadalombiztosítás, azt miért ne vihetném magammal oda, ahol egyébként még mellé fizetek, de kevesebb.
Szeretnék abban a tévhitben tetszelegni, hogy a szerkesztő azt mondja, olvasta a 2001-ben erről írt könyvemet.
Igen,
de
abszolút.
Egyszerűen valószínűleg arról van szó, hogy teljesen logikus és észszerű dolgok sok embernek jutnak eszébe. Tehát így van. Én is azt gondolom, hogy nem szétválasztani kellene a közösségi és a magánegészségügyi ellátórendszert, hiszen így oda fogunk eljutni, hogy a közösségi egészségügy egy szegény ellátássá zűlik, és a úgynevezett rendes ember az egykulcsos adónyertese, az pedig a magánellátásba megy, egészen addig, amíg nincs komoly problémája, mert soha nem lesz Magyarországon magánsürgősségi központ, nem lesz magánsugárterápia. Tehát csomó betegséget nem lehet a magánellátásban megoldani. A ma mi lakosok az egészségügyi kiadásoknak a 40%-át mi fizetjük. Tehát nagyon nagy a kiadási tömegünk, akkor ezt nem két elkülönített vagy párhuzamos rendszerbe kéne elkölteni, hanem össze kellene tolni. Tehát az, amit az előbb mondott, így van, az lenne a normális, hogyha elmehetnénk a magánszolgáltatóhoz, és a társadalombiztosítás azt a pénzt, amit egyébként kifizetne utánunk egy saját intézménynek, annak mondjuk a 80%-át kifizetné a magánnak.
Tudom, hogy van egy hallgató, még egy fél perc türelmét kérem, azt akarom megkérdezni, romlana ettől az a mindenkinek jutó állami ellátás, hogyha én elhúznám a saját egészségügyi hozzájárulásomat a magánellátóba, hogy ne háromszor annyit kelljen kifizetnem a saját magánellátásomért, csak mondjuk kétszer annyi?
Azért bonyolult a válasz, mert nem az ellátás kerül pénzbe valójában a TB-nek, hanem az ellátórendszer fenntartása. Tehát kell ahhoz bátorság, hogy egy ilyen rendszerben elhiszem azt, vagy elfogadom, hogy a lakosok egy jelentős része a magánellátásba megy, és akkor ezzel csökkentem az állami ellátórendszer kapacitását, hiszen nem oda mennek az emberek, és megtartom az állam szerepét abban, ami alapvető fontosságú a sürgősség, a nagybetegségek, illetve azokon a helyeken, ahol nem tud megélni a magánellátás, illetve a betegek tömege nem azt vesz igénybe, de csak abban a kapacitásban tartanám fenn a magánellátást, akkor tud működni.
Akkor most kérdezem a hallgatót, hogy volt-e türelme kívánni bennünket?
Jó estét kívánok, persze, hogy volt.
Jó estét.
A problémám amúgy is egyébként egy 15 évvel ezelőtt kezdődött, tehát 5 másodperc nem számít. Először is ne legyen kisítő, többen hallgatjuk most is a műsort, focitú függetlenül. A másik, köszönjük. Én a magánszolgáltatással kapcsolatban egyrészt azzal szeretnék hozzászólni, mert döbbenetesen jó, szóval meglepetés ért. 2,5 év után kaptam egy beutalót Ágyéki Gerinc MR vizsgálatra, május 23-ai dátummal, november 4-ére. Hát mondjuk itt egy kicsit elszálltam, és azt mondtam, hogy ez azért valahol nem igazán jó. Megköszöntem az időpontot, és elkezdtem gondolkodni. Na mondom, fölhívok egy ilyen magándiagnosztikai központot. Óriási meglepetés ért, amikor elmondtam, hogy mi a problémám, elmondták, hogy mennyibe kerül, És akkor nagyon kedvesen mondta a hölgy, hogy hát annyit azért kérnek, hogy vigyek egy beutalót, mert mégis hát tudják, hogy mivel. Ó, mondtam, semmi gond, nekem van egy élő beutalóm, csak hát ez nem éppen most arra aktualizálódik. Döbbenetemre közölte a hölgy, hogy semmi probléma, egy pillanat türelem, megnézem, hogy van-e szabad időpontunk, és amennyiben van, befogadják az én beutalómat. Most így van, ingyen és bérben, tehát nem kell kifizetnem.
Társadalmi biztos, ez terhére.
Igen.
Igen.
Na most erről nem tudtam, a környezetemben sem tudott senki, hogy van ilyen esetleges lehetőség, hogy amennyiben szabad kapacitása van, gondolom leosztanak valamennyit így a biztosító leoszt a ezeknek a magánintézményeknek, és amennyiben szabad kapacitásuk marad, és van egy olyan csacsogó páciensük, mint én is voltam, és körbejártam az ügyet, akkor elmondják, hogy beleférek ingyen és bérmentve.
Szuper.
Az a baj, hogy erről nem magának kellene tudnia, hanem az ellátó rendszernek kellene írni.
No, de én amikor a beutaló orvosomhoz visszamentem, kétségbe esve könnyed között, hogy doktor úr, hát november 4-ére kaptam időpontot, mondta, hogy ja, hát akkor ez van. Tehát ő neki meg sem fordult a fejébe mindez, hogy van ilyen lehet, tud róla, nem tud róla, nem tudom, nem kompetenciám, hogy taglaljam, hogy mennyire van benne ezekbe a dolgokba, de én ezzel most megdöbbentem, tehát egy pontot adtam az egészségügynek.
Nagyon helyes.
Ráfér.
Igen. Mert azt mondtam, hogy ilyen, hát ne, meg sem gondoltam, de mondom, a környezetemben több emberrel beszéltem róla, aki szintén ettől szenvedett, hogy 2,5 hónapot várt egy ilyen jellegű vizsgálatra, és tényleg döbbenten állt, hogy nem jutott el hozzá eddig ez a, nem jutott el hozzá ilyen jellegű információ.
Akkor én teszek fel egy kérdést, nem igen? Magának, hanem a éternek, vagy az illetékeseknek, hogy miért az orvosnak lenne ez a dolga? Tehát ma már egy csomó olyan dolgot le kellene az orvos válláról venni, kellene ellátás szervezéssel foglalkozó diplomás nővért alkalmazni a különböző helyeken, központokba, akinek az a dolga, hogy ismeri ezeket a szabályokat, lehetőségeket, telefonágat.
Ez egy közismert lehetőség, hogy magánintézmények a fölös kapacitásokban.
Bocsánat, nem magánintézmény ebben az értelemben véve, hiszen az, hogy egy CT-nél leköt a TB 100 vizsgálatot mondjuk egy hónapban, az úgy mindegy, hogy magánintézménynél köti le, vagy államinél. Ez a lényeg, hogy ő, az állami nem rendel magán is, a magán az pedig a 100 fölött magánrendel. És itt rendesek voltak, mert nem azt mondták, hogy már pedig akkor vagy fizet, vagy kivárja a hosszú időt, hanem azt mondta, hogy bocsánat, de valaki kiesett a listáról, az előjegyzésből a 100 TB-s CT-ből, itt van egy luk, egy üres hely, tessék, megcsináljuk ingyen. Ez egy nagyon tisztességes és nem piaci magatartás.
Igen, ezzel én is így voltam, hogy tényleg álltam értetlenül
először. De ez az államinál is előfordulhatna ugyanez a történet, mert ott is van, hogy lázas állapot, betegségváltozás, stb. Miatt a fél évvel ezelőtt előjegyzett, az nem tud jönni, és akkor ott van egy luk, és az...
Minden esetben elkérik a telefonszámot, hogy értesítenek. Mondjuk én még nem kaptam értesítést, mert én ezt a betegségemet, vagy bajomat 15 évvel ezelőtt kezdtem el megpróbálni a végére járni, és én azt mondtam, hogy semmit nem akarok más, csak tudjam, hogy mikor válok mozgássérülté, vagy bénává, vagy meddig tudom húzni, és mindenfélék voltak már. Na most egy másik problémám, ami viszont ennek a fordítása... Hol van?
Az a helyzet, hogy a másik problémáját azt most nem
jó,
fogjuk meghallgatni.
Értem.
Köszönjük szépen, hogy hívott bennünket. Viszont hallásra.
Viszont hallásra, és köszönöm, hogy meghallgattak.
Köszönjük. Közben elmondom az autóban ülőknek, hogy azt integették a kollégáim, hogy egyenlítés történt, és egyenlítés történt, vagy 2-0, azért az nem mindegy irtózatosan. Na, akkor...
Gól volt.
Volt egy gól, és majd egyszer csak kérdésen
vagy
rajták.
Vagy ezen a meccsen vagyom, vagy nem. De a dolog az
kaptuk,
egyre...
Kaptuk vagy adtuk, bocsánatot kérek, az autóban ülök, most nyilván megőrülnek, és az összes...
Ez az adjuk kapjuk.
Édesanyám, igen. Tőled is bocsánatot kérek, hogy Adtuk. Hát azért az elég nagy különbség, hogy kaptuk, igen, vagy adtuk. Ezek szerint túl kettőn nagy kavargás volt, és kettőn volt. Már... Azért ez nagyszerű dolog. Azokkal, akikkel az imént viccelődtem, azoktól is bocsánatot kérek, valamint anyámtól, akik most emlegetve van. Jó, azt akartam, visszatérve az eredeti témánkra, hogy azt akartam tudni, tehát vannak olyan intézmények, diagnosztikai intézmények elsősorban, amelyeknél parkolnak ilyen társadalombiztosítás által kifizetett kapacitások, és akkor ezt maguk, a beutalók döntik el, hogy ezekbe az intézményekbe küldik be a betegeket? Tehát, hogy tudjuk hova tenni ezt az iménti telefonálót.
Tehát, miután az államnak nem volt pénze investálni,
igen,
művesét, CT-t, MR-t, ezért azt mondta a vállalkozónak, hogy te telepítsd,
igen,
vedd meg, és én majd finanszírozom a működésedet. Uh-huh. De utána aztán azt mondta, hogy finanszírozom, de nem akár mennyit, hanem csak havi 100-at, vagy 200-at, vagy 500-at. Erre a magánvállalkozó azt mondja, hogy bocsika, de ez a gép ez elég sokba került. Én
és akkor
szeretném kihasználni, és miután te csak napi 6 órányit kötsz le, ezért későbbi időpontokban én piaci alapon még használom a gépet. Most ezért egy jó néhány ilyen centrumban vegyesen történik, mármint időben elkülönítve, de egyébként vegyesen történik TB-terhére vizsgálat és a piaci alapon. Most itt ez egy korrekt történet volt, hogy ugyan piaci alapon ment oda a néni, de szóltak neki, hogy hát miután kiesett valaki a listáról, a
közfinanszírozatból,
így meg tudjuk oldani ingyen is.
Jó, egyébként pedig mindenkinek minden ingyen menjen. Ez volt ugye az ideális ezelőtt 35 évvel, és tulajdonképpen ez lenne az igazi, de ez most már... Ennek az illúziójával sem érdemes így foglalkozni,
van,
ugye?
Ki kellene végre mondani, hogy mi az, amit ez az ország elbír, mi az, amit költeni vagyunk hajlandók erre, mi magyar állam, illetve magyar állampolgárok, és azt kellene, hogy reálisan meghatározni az ellátási csomagot,
de
hogy mi az, ami jár, de az akkor tényleg
kérdés,
jár, dehogy nem.
Mit mer elvállalni, hogy fizetem a vese átültetésedet, akár kétszer vagy háromszor, ha kilöködik, de nem tudom, én nem fizetem a mennagyobbításodat. Most ezek persze túl kézenfekvő és túl primitív példák.
Jó, de ebben vannak, amik valóban politikai kérdés, például a nem változtatás, az ugye nem orvos szakmai kérdés, hanem alapvetően ideológiai vagy társadalom filozófiai kérdés, hogy elfogadom-e.
Ja, hogy átoperálás, hát, igen.
Igen, férfiből nővéből bármivé, tehát... Ezek kevésbé orvos szakmai, bár ugye a pszichológusok most meg fognak fedni,
hát
mert el fogják mondani,
igen,
hogy ez mennyire. De ugyanakkor meg a daganatos betegségek is jelentenek pszichés terhelést a betegnek. És akkor van, aki meg azt mondja, hogy inkább arra kellene költeni azt a közpénzt.
És akkor ezt közmegegyezésre kellene elintézni?
Másrészt pedig ugye ma is csomó dolgot illegálisan megvásárolunk a társadalombiztosítási szolgáltatások között vagy mellett. Egyszerű példát mondok, abszurdnak tűnik, de így van, hogy ma nem tudok hivatalosan megfizetni azért, hogy megmondjam, hogy ki operáljon engem, vagy kinél szüljön a feleségem. Tehát nem tudok az orvos választásért legálisan fizetni. Hiába van egészségpénztáram, magánbiztosításom, vagy elmegyek a magánszolgáltatóhoz, és akkor ott az ellátást is kifizetem, nem csak a személyes közreműködést, vagy a TB intézményben megoldjuk okosba borítékkal.
Igen, de van azért, azt hiszem, az Uzsoki Kórházban egy modell erre, ahol ezt már csinálják.
Az Uzsoki egy nagyon jó modell, számomra szimpatikus modell, de az Uzsoki modell arról szól, hogy egy partner kórház települ rá az anyakórházra, ahol tisztán TB finanszírozás, vagy magánfinanszírozásban operálják meg a beteget.
De vihet az orvosát is másik kórházból.
Igen, igen.
Hát akkor
de ő fizeti az egészet,
hát
az ellátást
igen,
is
igen,
ő fizeti.
Igen, igen.
Én meg azt mondom, hogy én elmegyek egy állami kórházba, és az ellátást fizesse meg a TB, de azzal, hogy nem akárki operál az öt orvos közül, hanem rámutatok egyre, ezért fizetek annak az orvosnak, hogy én vele megállapodtam, uh-huh. hogy ő az én orvosom. Ezért nem tudok ma fizetni, az élet pedig így működik, hogy mindenki fogad magának
orvos. De hát ez egy nüansznyi jogszabályváltozás lenne, hogy ez
igen, csak akkor, amikor valaki az egész politikai legitimációját a vizitdíj elleni népszavazásra alapozza, arra, hogy az egészségügy nem üzlet, vagy az egészség nem üzlet, és az állam minden megold, ott nem olyan egyszerű ezeket a nüanszokat politikailag eladni.
Uh-huh. Jó. Aztán, amit még szerettem volna megtudni, hogy kellene egy ellátási csomag, olvasom Kincses Gyulánál. Ez mit jelent?
Ugye az ellátási csomag nemről azt szokták gondolni, hogy el kell dönteni, hogy ezt fizeti a TB, azt nem fizeti a TB. Ez így túl egyszerű lenne, mert amikor megkérdezem, hogy a mandula műtétet fizesse a TB, mindenki rávágja, hogy igen. De amikor eljutok odáig, hogy megkérdezem, hogy és a melplasztikát, azt fizesse a TB, akkor van, aki azt mondja, hogy igen, van, aki azt mondja, hogy nem, és ezen jól összevesznek a hallgatók, holott a válasz egyértelműen az, hogy attól függ. Tehát nem lehet kimondani mindenre így, hogy ezt igen, azt nem, hanem azt lehet megmondani, hogy milyen célból, hiszen ha egy daganatos műtét után kell az emlőplasztika, vagy egy baleset, vagy egyéb dolog miatt rekonstrukciós céllal, akkor hogy ne fizetni a TB? Na, ha ez az optikai tuning része, és a piaci árfolyam növelése a célja a hölgynek, akkor ezt miért fizetnénk mi a járulékunkból közösen? Tehát nem mind, de ugyanígy például a versenysporttal kapcsolatos ellenőrzések, szűrések, stb. Nagyon fontos dolog, de ez miért az mi TB járulékunkból menne, nem is abból megy. De ez a lényeg, hogy milyen célból, milyen ellátásokat, milyen tartalommal és milyen eljárásrendben akarunk igénybe venni. Nagyjából ezekben a dimenziókban kell eldönteni, hiszen ami jár, az sem mindenütt jár, hanem csak a szerződött szolgáltatónál, csak beutalóval, stb. És hát meg kell tudni mondani a szakmai tartalmát az egyes ellátásoknak. Jár-e altatás a mandula műtéthez? És ha jár, akkor hány éves korig? Mert ma akkor jár, hogyha megbeszéljük, hogy jár.
Hogyha egyébként ez a csomag elkészül, tehát hogy mi az, ami jár, és mi az, amiért külön kell fizetni, akkor lényegesen jobb lesz az ellátás? Mert hiszen akkor csak annyiból jön, tehát
dolog.
Ameddig nem öntenek bele egy nagyobb tételnyi pénzt az egészségügyi ellátásba, tud javulni?
Ebben teljesen egyetértünk, de hiába öntik bele azt a pénzt, hogyha maga a szerkezet és a működés nem változik. És ugye minden vendége szerintem, aki az egészségügyből jön, elmondja, hogy a hálapénzrendszer az abszolút ellene megy egy csomó észszerűsítésnek, úgy strukturálisan mindenféle racionalitásnak konzerválja azt a szerkezetet, ami nem fenntartható, annyi torzulást hoz a rendszeren. Tehát nem az a baj önmagában, hogy fekete pénz és adómentes, hanem az a baj, hogy befolyásolja a működését az egészségügynek, és ha nem vezetjük ki a hálapénzt azzal, hogy legális szolgáltatásvásárlás van, tehát a fekete piacot nem lehet rendőrrel megszüntetni, csak legális piaccal.
Mondjak egy örömhírt, 2-0 vége lett a meccsnek, nyertünk.
Az szép.
Na azért.
És akkor már csak az egészségügyet kell rendbe tenni, és tök jó dolgunk lesz.
Azt olvastam Kincses Gyuránál, hogy csökkent a társadalmi szolidaritás általában. Ez mit befolyásol?
Ez azt jelenti, hogy lassan az egészségügyben is el fogunk jutni odáig, hogy amit már hallunk időnként, hogy ja, dohányzott, akkor miért az én járulékomból fogják kifizetni az ő gyógyítását? Tehát, ha egy országban szabad éhen halni, szabad fagyhalni, és ez gyakorlatilag senkit nem zavar, akkor miért az egészségügy az egyetlen szegmens, ahol a társadalom mindent megtesz valakiért? Tehát engem mindig nem megmosolyogtatott, hanem kényszerűen mosolyogtatott, nem belebonyolódtam és hülyeséget beszélek, szóval amikor egy zárójelentésen a hajléktalan áll azon, hogy gyógyútan otthonába bocsájtjuk.
Uram Jézus,
Ez van egyébként.
Hát ez a szabványszöveg, uh-huh. Csak épp ez a lényeg, hogy az egészségügy utána visszaengedi ugyanabba a szociális környezetbe, ami miatt bekerült. Tehát nincs egyenszilárdság a rendszerben, csak attól félek, hogy ez az egészségügyi szolidaritás kiirtásával lesz egyenszilárdságú, nem pedig a földön fekvőknek a felemelésével.
Innen eszembe jut az én osztálytársam, aki tüdőgyógyász, és aki csomagokkal látta el, használt ingekkel, meg mindenfélével, az egyébként oda bevitt hozzá, bevitt hajléktalanokat, és azt nagyon, nagyon szerettem őt ezért külön. Egyébként szerintem minden orvos, aki nem fásult még el, és ebben a helyzetben van, hogy hajléktalanokkal találkozik, az még ő fizet. De most már majd lesz miből, mert kapnak 107 ezer forint fizetésemelést idén, és jövőre még egyszer ugyanaz.
Ez önmagában örvendetes, és nagyon szükséges volt. Kérdés az, hogy ha nincs hozzá nővér, nincs hozzá technikai
azok
dolgozó.
Azok kapnak a nővérek 10-től 30 ezerig. A védőnök sajnos
20-valahány százalékot kapnak, csak ugye erre szoktuk mondani, hogy kevésnek a százaléka is kevés. Tehát ott azért az életminőséget 200 ezer forint már befolyásolja, a 30-40 ezer forint, vagy 20 ezer forint, vagy 10 ezer forint azért nem old meg semmilyen napi problémát.
Akkor ebből az jön le, hogy az orvosok kezdenek rendben lenni majd, és a mindenki más az egészségügyben meg nem, mert hogy amit kapnak, az nagyon kevés ahhoz, hogy döntően befolyásolja a helyzetüket.
Félő, hogy ezbe az irányba megy most a változás, igen. És ugye még egy dolog, amiről senki nem beszél, hogy ezt a pénzt a közalkalmazott szakdolgozók kapják. 6000 házi orvos nővére az mind magánalkalmazott.
És ők nem kapnak semmit.
Ők magánalkalmazottak.
Illetve, hogy a házi orvosok lesznek arra késztetve, hogy...
Vagy lesznek, vagy nem.
Hát, hogyha a hangulat elkezd
ha
az
hangulat, akkor
egészségügyben
igen.
Arról
ha hangulat,
szólni.
Igen, de a falun hova megy a nővér egyébként, ha az egy doktor még a Tesco-ba se tud elmenni, mert falun még az sincs. Tehát azért nem egyértelmű a dolog. Ugyanígy nem a nővér akarta, vagy a, hogy hívják, a sugár, vagy a radiológus asszisztens, hogy privatizálják a CT-t, vagy a röntgent az osztályon. És ő magánalkalmazott lett.
És attól és nem lett automatikusan kezdve, kicsit magasabb a fizetése?
Vagy igen, vagy nem. A kórház mindig úgy adta át a dolgozót, vagy a szerződés, hogy nem lehet rosszabb, mint volt. De nem, senki nem írta elő, hogy jobbnak kell lenni.
Jó, de hát egyébként annyi helyre tudnak elmenni pontosan ezekből a hiány szakmákból, hogy nem hiszem, hogy megkockáztatja a munkát.
De jó, hogyha elmennek.
Nem jó, nagyon rossz, csak azt hiszem, hogy megpróbálják 20 körömmel ott tartani őket.
Jó, értem, de akkor is legalább 10 000 egészségügyi szakdolgozó semmilyen garanciát nem kapott most a béremelésre, és a nem szakdolgozó egészségügyi dolgozók pedig eleve kimaradtak az egészből.
Jó, egyébként ezt a nüanszot, ami most a béremelés, ezt akkor helyén kell kezelni, mert hogy
és nagyon nincs... jó, hogy van, tehát nehogy igen, bárki igen, azzal igen. Kezdje, vagy úgy értelmezze, hogy én nekem semmi nem elég, meg fanyalgok csak, nagyon jelentős, az elmúlt 10 évhez képest, tehát ezek 2002 óta a második jelentős béremelés, ugye a
Megyesi volt
alatt
első,
volt, így van, Csák Judit alatt volt az első komoly béremelés, és az már 14 éve volt, vagy mennyi. Azóta ez a második érdemi béremelés, csak hát most sokkal rosszabb a helyzet, mint akkor volt, és ezért, ha ez egy első lépés, és ez 4 éven át így megy, akkor tök rendben van ez a része, bár akkor is mondom, a többi dolgozó, a nem orvos dolgozók még mindig bizonytalanok, hogy pályán tarthatók ezzel.
Köszönöm szépen, hogy itt volt. Kincses Gyulát hallották, volt egészségügyi államtitkát. Sokat fognak még tőle olvasni szerintem, hogyha figyelemmel kísérik munkásságát. Jól gondolom?
Hát, ha valakit érdekel, az Asztalfiók.
Asztalfióknak hívják a blogját, úgyhogy ott lehet elolvasni az egészségügyre vonatkozó eddigi megfigyeléseit Kincses Gyulának.